25. fejezet. Harmadik Henrik. Anyámat hűdés éri. Kazál. Edmond Halfen. Látogatás az orleáni hercegnél. A harmadik Henrik bemutatója. A harmadik Henriknek már nagy híre volt. Mindenki azt beszélte, hogy a darab valóságos művészi forradalmat fog előidézni. Nagy buzgalommal vettem részt a próbákon, mert saját állításom szerint nagyon érdekelt a darabom, illetve Mars kisasszony megállapítása szerint egy nagyon szép és nagyon kecses színésznő érdekelt, Virgin Burby, aki egy nyúlfaraknyi szerepet játszott a darabban. Viszont október óta az orromat se dugtam be az irodába. Mint hogy azonban az év 9 hónapján keresztül kifogástalanul elvégeztem a munkámat, igazság szerint meg kellett volna kapnom a fizetésem 3/4 részét. A fizetési listán azonban ott szerepelt mindenkinek a neve, aki ő királyi fensége bőkezű fizetésében részesült, kivéve az enyém. Elképzelhető volt, és én féltem is tőle, hogy a dolog egyszerű feledékenységből történt, aminél sértőbbet képzelni se lehet. De kiderült, hogy ügyemet megtárgyalták, vitatkoztak rajta, s eldöntötték. Ennek értelmében ő királyi fensége a nevem mellé saját kezüleg kegyeskedett odaírni, Alexandre Dumas úr fizetése nem folyósítandó, mert irodalommal foglalkozik. Egyébként a hivatalnoki kart szerén személyem két pártra szakította. Akadtak egyesek, akik merészen síkra szálltak az irodalom mellett, és a bürokrácia ellen. Védelmezőim sorában ott volt a kis Bisé papa, akit Pierre és Parseval de Grand Maison úgy felpiszkált, hogy kijelentette, még sokra fogom vinni. Annyira persze nem, mint Piron, de azért még belőlem is lehet valami. Mások is szót emeltek értem, így Lazagne, aztán Adelaide kisasszony, Lamy nevű titkára, továbbá Jamais, a főkönyvelő fia, aki annyira rajongott az angol színészekért, jobban mondva egy angol színésznőért, hogy bátran kiállt a romantika védelmében. Akadtak persze olyanok is, akik függő helyzetük miatt csak suttogva merték kifejezni rokon szemüket. Odár úr megőrizte semlegességét. De Wallen maga se tudta, mit csináljon, túl nagy volt a lárma körülöttem, és ezt kihozta sodrából. Hát, ha mégis nekem lesz igazam, szemben az egész világgal, s havi 3 francos műveltségem ellenére talán mégis én győzök ott, ahol annyian elbuktak. Ébe-hóba nyíltan kifejezte kétségeit, s minden tépelődését ezzel a kijelentéssel zárta. Ez a csirkefogó olyan önfejű, hogy mindenki telik tőle. A bemutatót régi színházi szokás szerint egyik napról a másikra halasztották, de aztán mégiscsak kitűzték, február 11-ére. De még ekkor is ott sötét lett a fejünk fölött egy felhő, mely mindenkit nyugtalansággal töltött el, a legjobban pedig engem. Darabomról a cenzúra még nem hozott végleges döntést. A cenzor tisztét Martignac kívánta betölteni, mert már sokat hallott a darabról. Martignac közismerten elmés férfiú, olyannyira elmés, hogy amíg miniszter volt, még 10. kára is feltűnően elmés királynak bizonyult. Épp a színházban voltam, jókedvűen, amiért a darabomat újra elővették, sőt, a jövő szombaton már be is mutatják, amikor lélekszakadva odajött De Voilennék cselédlánya, és rémülten közölte, hogy anyám tőlük távozóban hirtelen rosszul lett a lépcsőházban. Azóta semmilyen úton módon se tudták eszméletre téríteni. De Voilennék a Saint-Honoré és a Richelieu utca sarkán laktak, Chaline papírkereskedő házának 4. emeletén. Lerohantam a színpadról. A kellékes fiúval megüzentem a színház orvosának, Florence-nak, hogy anyám sürgő segítségre szorul. Aztán ott termettem anyámnál, akit félig fekve találtam egy nagy karosszékben, tágra nyílt szemmel. Beszélni alig bírt, de a tekintetéből nem tűnt el az értelem. Fél oldalára azonban érzéketlenné vált, és megbénult. De Voellen feleségénél járt látogatóban. Szokása szerint rólam kezdett beszélni, s szokás szerint azt válaszolták neki, hogy konok és szerencsétlen alak vagyok, méltatlan az orleáni ház irántam tanúsított jó indulatára, hogy darabomra bukás vár, s azt az 1000 talért se fogom megkeresni rajta, amivel anyám adósa volt Lafitte bankárnak, s végül, hogy hamarosan se állásom nem lesz, se jövőm. Anyám, szegény, sokat sírt. Aztán felzaklatva indult hazafelé. Amikor az első lépcsőre lépett, egy kis szédülést érzett, elvesztette erejét, s úgy roskadt össze, hogy felső teste fekve maradt a pihenőn, lába pedig lelógott a lépcsőn. Így talált rá egy fölfelé igyekvő lakó. Becsöngetett Devo elejénekhez, akik aztán fölemelték és a karosszékbe fektették. Eleinte ájultan feküdt, és csak apránként tért eszméletre, már amennyire eszméletnek nevezhető az az állapot, amelyben rátaláltam. Megfogtam a pulzusát, fölemeltem a karját, de az élettelenül visszaesett, ekkor belecsíptem, s láttam, hogy nem érez semmit. Most már biztos voltam benne, hogy anyámat szélütés érte, oly súlyos rohamformájában, hogy teljes bénulást idézett elő, legalábbis a bal oldalon. Valakit elküldtem mustárért. Aztán, mielőtt az orvosra vártam, forró vízben áztattam a lábát. Az orvos még mindig késett. Tudtam, hogy Devoelenékkel csak nem pontosan szemben egy késesbolt van. Leküldtem valakit egy érvágóért, azzal a szent elhatározással, hogy ha az orvos nem jön, magam vágok eret anyám lábán. Florence végre megérkezett. Az érvágást ő végezte el, és egy kis enyhülést eredményezett is. Anyám, miután nyelvében csökkent a nyomás, már ki tudott mondani néhány szót. Időközben megérkezett a nővérem, aki az én első bemutatómra szerencsére Párizsba jött. A szerencse abban is hű maradt hozzánk, hogy a ház 3. emeletén éppen üresen állott egy lakás, melyet egy 3. évre sietve bérbe vettem. De Voellenék leküldtek egy ágyat, mi pedig a matracokat hoztuk át magunknak. Ezeket anyám szobájában letettük a földre, mert a nővérem is, meg én is el voltunk rá szánva, hogy egy percre se hagyjuk egyedül anyánkat. Florence-szal csak a véletlen hozott össze, de volt benne annyi tapintat, hogy mihelyt a betegnek az első segélyt megadta, magától visszavonult. Ekkor hívtam el anyámhoz Kazal nevű barátomat. Ez igen jó eszember volt, ami abból is kiderül, hogy amikor kitűnően képzett orvos létére se bírt megfelelő pacientúrára szert tenni, feltalált egy újfajta nap, illetve esernyőt, szabadalmaztatta és meggazdagodott. Kazal ezt az éjszakát ott töltötte velünk, anyám beteg ágyánál, s másnap a további javulás láttán közölte, hogy bízik a beteg életben maradásában, föltéve, hogy nem kap új rohamot. Hogy áldotta most az eszemet, amiért fölkerestem Lafittot és segítségét kértem? Hogy áldottam Lafittot az 1000 talléros kölcsönért? Így legalább biztosak lehettünk abban, hogy súlyos beteg édesanyámnak, akárhogy lesz is, nem kell hiányt szenvednie semmiben. És ez még nem minden. Egy barátom, Edmond Halfen, akinek apja jó nevű gyémánt kereskedő volt, anyám betegségéről értesülve egy erszényt, s benne 20 aranyat küldött nekem, nem tudta, hogy gazdagabb vagyok Ali Babánál. Az aranyakat visszaküldtem. Csak az erszényt őriztem meg emlékül a baráti gondoskodásra, ami sajnos ritka jelenség. Ma is hálásan emlékszem erre a tettére, mely akkor mélyen meghatott. Ha volt is néha részem az emberi jóság ilyen spontán megnyilvánulásaiban, az se a barátaimnak, hanem a barátnőimnek köszönhettem. Még szörnyű lelki állapotomban is, hisz Isten a tanulom, hogy ez a csapás a legfájóbb pontomon ért, kénytelen voltam néhány órára eltávozni anyám mellől. A színészek oly különösnek találták a drámámat, hogy mindjárt elbizonytalanodtak, ha nem voltam jelen. Pedig a darab már is előadható lett volna. Legfőjebb egy kis csiszolásra szorult, így hát semmi sem állt a útjában a jövő szombati bemutatónak. El se bírom mondani, mit szenvedtem ezekben a napokban. Végig kellett néznem anyám haldoklását, s közben végeznem azt az idegtépő munkát, amit egy első darab bemutatása jelent. A bemutató előtti napon végrehajtottam egy tervemet, mely már régóta érlelődött bennem. Elmentem a Palais Royalba, és kihallgatást kértem az orléani hercegtől. Ezt a képtelen és hajmeresztő kívánságot minden bizonnyal úgy értelmezték, hogy alkalmasint a herceg rendelt magához, ennél fogva bejelentették, hogy ott vagyok, és beszélni szeretnék vele. A herceg kétszer is elismételtette a nevemet, aztán utasítást adott, hogy vezessenek be. Ó, hát maga az, Dumas úr, szólt hozzám. Miféle szél hozta ide, jobban mondva, hozta vissza ide? Fenséges úr, mondtam. Azért jöttem, mert holnap lesz a harmadik Henrik bemutatója. Tudok róla. Azért jöttem, hogy felkérjem egy kegyes cselekedetre fenségedet, mely valójában nem is kegy, hanem méltányosság. Miről van szó? Arról, hogy fenséges úr legyen ott a bemutatóm. Egy év óta más se hallott rólam fenséged, mint hogy beképzelt és makacs bolond vagyok, pedig valójában költő vagyok, aki egy évig csöndben és nagy szorgalommal dolgozott. Fenséged azonban az én meghallgatásom nélkül az engem bevádlóknak adott igazat, holott jobb lett volna talán, ha megvárja az eredményt. Fenséged azonban másképpen határozott, és nem volt hajlandó várni. No de holnap, a nagy nyilvánosság színe előtt eldől ez a pör, én pedig azt kérem fenségettől, hogy vegyen részt az ítélethozatalban. A herceg rám nézett, de látnia kellett, hogy nagy lelki nyugalommal viszonzom pillantását. Dumas úr, válaszolta, örömes megtenném, amit kér, mert valóban jó néhányan figyelmeztettek arra, hogy maga vagy a világ legmakacsabb embere, vagy ha nem az, akkor megszállott. Így hát, ha nem volna lehetetlen, szívesen elmennék. Én arra vállalkoztam, hogy megszólaltassam a világ nagy embereit, így hát azt is illik tudnom, és ha a fenséges úr erre gondol, akkor teljesen igaza van, hogy nem szokás egy herceget kikérdezni. Én azonban fenségeddel szemben oly kivételes helyzetben vagyok, hogy megmerem kérdezni, mi az oka ennek a lemondásnak, mely őszintén szólva kétségbe ejt. Hát döntsön maga, Dumas úr. Holnap 20 vagy 30 herceget és hercegnőt várok vacsorára. És nem gondolja fenséges úr, hogy a hercegek és hercegnők esetleg örülnének, ha elvinné őket a harmadik Henrik bemutatójára? Csak hogy nem vihetem el őket, mert mi 6-kor ülünk asztalhoz, a színházban pedig 7-kor kezdődik az előadás. Ha a vendégek egy órával előbb ülnének asztalhoz, és én egy órával későbbre halasztanám a színjelőadást, akkor fenségednek 3 teljes órája maradna arra, hogy királyi vendégei elüthessék éhüket. Csak ez nem is rossz gondolat. De mit szól majd hozzá a Théâtre Français? Boldogok lesznek, ha tehetnek valamit felségedért. Nekem azonban csak 3 páholyom van. Hová ültessem a vendégeimet? Megkértem a színház vezetőségét, hogy tartsa fönn az egész páholysort, amíg fenségettől vissza nem térek. Ennyire bízott abban, hogy meg akarom nézni a darabját? Csak a fenséges úr méltányosságában bíztam, és abban, hogy él még Orléani Fülöp szelleme. Nos, rendben van. Mondja hát meg Taylornak, hogy ha a színház hozzájárul az egyórás halasztáshoz, akkor elmegyek az előadásra, és lefoglalom az egész páholysort. Rohanok, fenség! Megvan elégedve? Boldog vagyok, és remélem fenségednek se lesz oka megbánnia a nagy lelkűségét. Ezt én is remélem. Hát, sok szerencsét. Elbúcsúztam és elmentem. 10 perc múlva a színházban voltam, és beszámoltam a nagy eseményről. 20 perc múlva a herceg már tudta, hogy a színház beleegyezett a későbbi kezdésbe. Még e nap estéjén a herceg vendégei is értesültek a vacsora új időpontjáról. és végre eljött a várva várt másnap. E napon már sem a színészek, sem a díszletezők nem próbáltak. Estig anyámmal maradhattam. A színháztól kaptam néhány jegyet, jó részt a földszintre szólót. Akkoriban még nem volt szervezett klak, mint manapság, akire a taps megkezdése rá volt bízva, csinált is valamit, nem is. A szerző tehát csak a barátaira számíthatott, és főképp a közönség igazságérzetére. Én tehát a színház nagy lelkűségét arra használtam fel, hogy összes irodai kollégámat meghívtam a földszintre. Porsénak és feleségének az erkélyen szereztem helyet. Jó magam, kétszemélyes kis páholyt kaptam fönt magán a színpadon. Nővérem egy proszcénium páholyban ült. Ott láttuk vendégül Boulangert, Vinyit és Victor Hugót. Én se Vinyit, se Hugót nem ismertem, akkor fordultak hozzám, amikor látták, hogy másképpen nem jutnak be. De Voilent egy zenekari ülésen helyeztem el. Egyébként már 8 nappal a bemutató előtt minden jegy elkelt hihetetlen drága áron. Egy páholy például 8 aranyba került. 8:45-kor megcsókoltam anyámat. Elködösült agyával fel se tudta fogni, milyen kétes kimenetelű csatába indul a fia. A színház folyosóján De Voilennel találkoztam. Látlak, te gazfickó, motyogta. Hát mégiscsak elvergődtél idáig? Nem azt ígértem. Fütyülök rá, hogy mit ígértél. Majd meglátjuk, mit szól a közönség. Hát hiszen itt van, mondtam. Meg fogja látni. Itt vagyok, morogta dühösen, de azért nem biztos, hogy meg fogom látni. Ott hagytam, ma se tudom, mit akart ezzel mondani. Beléptem kis páholyomba, mely, mint említettem, a színpadon volt. Innen az egész nézőteret be lehetett látni. Aki ott volt ezen a bemutatón, soha se felejti el a látvány nagyszerűségét. Az első páholysort különféle, mint egy 5-6 nemzetiségű hercegek töltötték meg, mellőkön csillogó rendjelekkel, mögöttük a többi páholyban ott szorongott az egész francia arisztokrácia, a hölgyek gyémántjai csak úgy szikráztak. Aztán fölment a függöny. Sose felejtem el azt a szívszorongató pillanatot, amikor a színpad hűvös levegője megcsapta verejtékes arcomat. Az első felvonásban az expozíció túlontúl hosszadalmas, unalmas és érzelmekben szegény, de a közönség jó akaratta nézte végig. Lement a függöny. Amikor Gíz herceg így szólt, kerítsétek elő Dugard gyilkosait, kitört a taps, amitől mindjárt melegebb lett, a nézőtéren épp úgy, mint a színpadon. A szünetben rohantam haza anyámhoz. Megkezdődött a második felvonás. Ez mulatságos volt, még a szócső jelenet se váltott ki semmiféle tiltakozást, pedig tartottam tőle. Erőteljes tapsok közepette ment le a függöny. A sikert azonban csak a harmadik felvonás hozhatta meg. Ekkor került sor a hercegné és az apród, majd a hercegné és a herceg közötti jelenetre, amikor Gíz herceg ráveszi a feleségét, hogy adjon találkát Saint-Maigrennek. Ha a közönség irgalmasan fogadja e jelenetet és ennek vad szenvedélyességét, akkor meghódítottam Párizst. Hallatszott néhány rémült sikoly, de ezeket elnyomta a tapsvihar, pedig a színpadon még soha el nem hangzottak ilyen nyílt, ilyen nyers őszinteséggel megfogalmazott drámai jelentek. A szünetben újra hazasiettem. Anyámhoz vágytam, hogy lássam, hogy megcsókolhassam, pedig ő már olyan beteg volt szegény, hogy egy csókban föl sem ismerte a fia csókját. Bárcsak ne ágyában töltötte volna ezt az estét, hanem velem a színházban. Aludt, és elég mélyen. Még csókom se verte föl. A színházban minden úgy folytatódott, ahogy előre láttam. Ami a 4. felvonás után történt, annak már nem is siker a neve, hanem egyre erősödő tombolás. Mindenki tapsolt, még a nők is. Malibran asszony, aki már csak egy harmadik emeleti páholyt tudott szerezni, úgy áthajolt a korláton, hogyha egy oszlopban meg nem kapaszkodik, hát lezuhan. És amikor a végén Firmin a függöny elé lépett, hogy nevén nevezze a szerzőt, az általános lelkesedésben még az orleáni herceg is födetlen fővel állva hallgatta alkalmazottjának nevét, akit, ha nem is megérdemelten, de legalább egy korszak leghangosabb színpadi sikerével ezen az estén költővé kiáltottak ki.